was er riechen. Becsukjuk az ajtót, vagy maradjon becsukom el. Jó, mostani előadás, a következő előadás a boldogság természetrajzáról fog szólni. Eddig ugye volt szó az anyagi világnak a természetéről, önmegvalósítás tudományáról, és most legutóbb a harmonikus emberi kapcsolatokról. És most kicsit át fogjuk tekinteni a boldogságnak a természetét. Mert így, amikor először gondolkodunk róla, azt gondoljuk, hogy ez annyira nyilvánvaló. Mindenki akar boldog lenni, mindenkinek vannak elképzelései arról, hogy hogyan tudna boldog lenni. De a kérdés, hogy minden eszköz és minden információ kezünkben van-e van erről. A védek beszélnek arról, hogy van háromfajta boldogság, és ezeket, hogyha már ide kérdezik a tárlát, akkor fel is fogom nyílni, hogyha valakit érdekel, többen kérdeztetek a szanszkrit nyelvből, és akkor kicsit írok szanszkrit szavakat, csak néhány, nem olyan sokat. Az első fajta boldogság, amit mindenki tud tapasztalni, az a párti varasza, az az érzéki boldogság. Erről mindenkinek van tapasztalata. Párti varasza az azt jelenti, hogy érzéki boldogság, amikor az érzékek kapcsolatba kerülnek az érzéktárgyakkal. Veszünk egy finom süteményt, akkor az ebbe a kategóriába tartozik. Tehát, és a reklámok, amiket látunk a televízióban, hallunk a rádióban, látunk a utak mentén, azt mind szinte kivétel nélkül, vagy a legtöbb esetben ezt próbálják megcélozni. Hogyha mi megvásárolunk valamit, egy tárgyat, egy eszközt, egy szolgáltatást, akkor attól boldogok leszünk. Ugye ezt sugallja. Hogyha valaki ezt a mosókort megveszi, ez a mosókor olyan jó. Igazából nem is kell betenni a mosógépbe. Valaki csak megmutatja a ruháknak, és a kosz, ami rajta van a ruhákon, így elszalad. Elszalad a kosz, és a házi az, hogy nagyon boldog, mert nagyon szép tiszta ruhái lesznek. Ugye ezt sugallja. Hogyha ezt megveszed, akkor boldog leszel tőle. Vagy meg ezt a Marlboro cigarettát szívod, akkor akik ezt a cigarettát szívják, akkor azok igazi férfiak. És hogyha te akarsz igazi férfi lenni, hoz erre mindenképpen szükséged van. Tehát, hogy nem csak egy tárgyat adnak el, hanem egyfajta ízt, egyfajta hangulatot. És amikor ezt a fajta hangulattal össze van keverve ez, akkor azt sugallja, hogyha ezt megveszed, akkor boldog leszel. Aztán lehet, hogy nem mindenki érdeklődik utána, hogy mindazok, akik a Marlboro cigarettát reklámozták például, így sorozatosan a Marlboro menek, akkor tüdőrákban halnak meg egyik a másik után, az általában nincs benne a reklámban. Habár, és ez a nagyon érdekes, hogy még a cigarettára rá is írhatják, hogy károsítja az egészséget, vagy akár halált okozhat, mégis olyan erős, hogy akkor ez se gyengíti annyira. Tehát, hogy nagyon erős ez a hatás. Tehát, hogyha valaki azt csinálja, vagy azt megveszi ezt az érzéktárgyat, akkor kap egyfajta érzéki tapasztalatot. Amint erről korábban beszéltem, ennek van ez a problematikája, hogy szenvedéssel keveredik, és az önzésen alapszik. Ahhoz, hogy valaki az érzéki boldogságot tudja tapasztalni, akkor ehhez kell ez az önzés, hogy akkor én ezt megkapjam, és lehet, hogy mások elől kapjam meg, hogy mások robására kapjam meg. Az egyetemen volt egy osztálytársam, aki Etiópiából származott, a Közgazdasági Egyetemen tanultunk, és én már ebbe a ruhába jártam egyetemre. És akkor úgy kicsit úgy kilógtam a sorból, és akkor gyakran ült oda mellé, mert ő meg azért lógott ki a sorból, hogy Én meg Etiópiából származok. És akkor egyszer megkérdeztem tőle az egyik szünetben, hogy figyelj, Etiópiában mindig ilyen szegénység volt, mint most. És mondta nekem, hogy egyáltalán nem. Etiópia az egy pár évtizeddel ezelőtt, ugye ez a beszélgetés olyan 91, nagyjából 20 évvel ezelőtt volt, ahhoz képest azt mondta, hogy azelőtt egy-két évtizeddel Etiópia egy viszonylag stabil gazdasági rendszerrel rendelkező ország volt az ottani körülmények között. És mindenkinek volt mit ennie, hol laknia, és mindenkinek volt munkája. És akkor kérdeztem, hogy mi történt. És azt mondta, hogy Etiópiának volt egy szerencséje, és ami egyben szerencsétlensége, hogy nagyon gazdag volt ásványkincsekben. És ezek az ásványkincsek vonzók voltak mások számára is. És mondta nekem, hogy jöttek az amerikaiak, és akarták ezeket az ásványkincseket. És azt csinálták, hogy polgárháborút szítottak a két fő törzs között. Mind a két törzset ők fegyverezték, és ők pénzelték. Volt egy 10 éves polgárháború, és ebben a polgárháborúban akkor a férfiak jó része meghalt, és ott maradtak 10 év után a nők, a gyerekek és az öregek egy tönkretett országban, mert hogyha azon a klímán a mezőgazdaságot nem művelik, akkor elsivatagosodik, és tönkrement a manufakturális ipar, és amikor valaki megnyerte, az egyik fél megnyerte a polgárháborút, akkor ők alakítottak kormányt, és természetesen akik segítették őket, akkor mindent kiszolgáltattak nekik, ahogy ők akarták. De ott maradt az a sok millió ember, és nagyon szenvedett. És utána elkezdték szállítani a segélyszállítmányokat, és a hírekben csak az volt, hogy ezek a szegény ostobák itt halomra ölik egymást, de akkor az amerikai Egyesült Államok akkor segélyszállítmányokat küld, hogy akkor segítse ezeket az embereket. És ugye ezt én csak a hírekből nem érted, de amikor egy olyan ember mondta nekem, aki ebbe ért fel, erről szólt a gyerekkora, akkor az egy másik hatás volt. De hogyha megnézzük, miről szólt ez az egész, hogy elvenni azt a valakitől, ami az övé, azért, hogy akkor nekem több pénzem legyen, vagy több lehetőségem legyen. Ugye ez a mohóság, vagy az önzés. És ez nem egyedi eset, hanem szinte minden országban vannak hasonló esetek, és nem csak országok szintjén, közösségek szintjén, családok szintjén, egyének szintjén, tehát hogy ez minden szinten megtapasztalható, mert ez a érzéki boldogságnak ez az egyik természete, hogy önzésen alapszik, keveredik szenvedéssel, és ideiglenes. És mivel ideiglenes, nem igazából kapjuk meg azt az elégedettséget, amit szeretnénk tőle. A második fajta boldogságot azt úgy hívják, hogy szvargitarasza. Szvargitarasza az azt jelenti, hogy érzelmi boldogság. Ez már nem a testnek a szintjén tapasztalható, hanem az elmének, az érzelmeknek a szintjén. Azt hiszem, az elmúlt előadásban erről volt valamennyi szó. Két személy között, ugye férj és feleség közötti kapcsolat nem a testi szinten, hanem az érzelmeknek a szintjén, barátok közötti kapcsolat, szülő és gyermekek közötti kapcsolat, és ennek a érzelmi boldogságnak van egy feltétele. És a feltétele az az, hogy hajlandó vagyok áldozatot hozni a másik személyért. A férjemért, a feleségemért, a barátomért, a szüleimért, a gyermekeimért, az ismerőseimért. Mert emberi kapcsolatokban még mindig van önzés, de nem mindegy, hogy mennyi. Hogyha az áldozatra való készség, hogy én hajlandó vagyok áldozatot hozni a másik személyért, az több, mint az önzés, akkor úgy mondjuk, hogy ez a kapcsolat az harmonikusnak mondható. Hogyha az önzés több és az áldozatkészség kevesebb, akkor annak a kapcsolatnak nincs egy hosszú távú alap, és előbb-utóbb meg fog szakadni. Van erre egy nagyon szép történet, amit az egyik lelki tanítómesterünk mesélt, Indranyina Maharaj. Egyszer utazott repülőgépen, már 8-10 évvel ezelőtt. és ült mellette egy idős házaspár, az úriember 94 éves volt, a felesége 92, és utaztak arra a helyre, ahol megismerkedtek, hogy megünnepeljék a 70 éves házassági évfordulójukat. Ez több szempontból ritka. Ritka, hogy valaki ilyen sokáig él, ami még ennél is ritkább, főleg a mai világban, hogy valaki 70 évig együtt marad a férjével és a feleségével. És akkor gondolta, hát hogyha már 70 éve házasok, akkor biztos tudják, hogy mi a sikeres házasságnak a titka, tehát hogy ez önmagáért beszél, valaki 70 éve házas. És akkor megkérdezte tőlük, hogy mi a sikeres házasságnak a titka. És a két idős ember egyszerre válaszolta, hogy nagyon egyszerű. Többet kell adni, mint amennyit az ember akar kapni. És mondta, hogy ha valaki ezt követi, akkor mind a házassága, mind az emberi kapcsolatai akkor hosszú távúak és sikeresek lesznek. Sajnos a mai oktatási rendszer, a mai propaganda, a televízió pont az ellenkezőjét sugallja. Hogy én akarjak kapni, és minél kevesebbet kelljen adni. És ez lehet, hogy az első szinten működik úgy, ahogy, de amikor valaki emberi kapcsolatokba próbálja ugyanezt alkalmazni, akkor nagyon komoly problémái lesznek, mert az már fordítva működik. Akkor tudja valaki tapasztalni az emberi kapcsolatokból származó ízt, ezt a szvarigvörasszát, ezt az érzelmi boldogságot, hogyha hajlandó többet adni a kapcsolatban, mint amennyit ki akar venni belőle. És ez nagyon fontos, hogyha megnézitek, minden egyes kapcsolatnak ez a kulcsa. És hogyha mi ezt hajlandóan vagyunk követni, akkor bármilyen kapcsolatot akarunk fenntartani másokkal, akkor az sikeres lesz, és sikeres lehet. De még ennek is vannak korlátai, és a korlát az az, hogy a mostani emberi kapcsolataink ezen a testen keresztül történnek. És ez a testi létünk, ez ideiglenes, amiről már beszéltünk. És amikor ez a testi kapcsolat megszakad, valaki mondjuk eltávozik, meghal, akkor az nagyon-nagyon fájdalmas, van egy nagyon jó kapcsolatunk, valakivel, akit nagyon szeretünk, és viszonozza azt a szeretetet, és nagyon harmonikusnak mondható. És amikor elveszítjük azt, akkor az nagyon fáj nekünk, mert nem szeretünk elveszíteni olyanokat, akik közel állnak hozzá, mert ez a lélek számára ez természetellenes, mert mi örökek vagyunk. Ezért mi keresünk egy olyan kapcsolatot, ami örök, és boldogsággal teli. Ezen a második szinten ez a boldogság, ez már hosszabban tartó, és jobb minőségű. Ugye itt az első, az nagyon rövid ideig tapasztalható, és a minősége is nem olyan jó. Ez hosszabban tapasztalható, és jobb a minőségű. És a harmadik fajta boldogság, az a Vaikuntha rasa. Ez a lelki boldogság, ez a transzcendentális lelki szinten tapasztalható. Mi beszéltünk arról, hogy örökkévaló lelkek vagyunk, és a legfelsőbb személy, amit mi Krisnának hívunk, ő is örökkévaló. És ez a kapcsolat, akkor ez sose szűnik meg. Csak akkor szűnhet meg, vagy nem szűn, hanem akkor húzódik a háttérbe, hogyha mi elfordulunk ettől az örökkévaló kapcsolattól. Ezt a kapcsolatot igazából semmilyen tér, idő, semmilyen anyagi körülmény nem tudja korlátozni. Ez a mi szabad akaratunk, hogy akkor ezt most kultiváljuk, gyakoroljuk, vagy nem gyakoroljuk. És ebből származó boldogság, az amellett, hogy örök, akkor teljes elégedettséget nyújt a léleknek. És ez nem azt jelenti, hogy az első kettőt el kell hanyagolni, főleg amíg itt vagyunk ebben az anyagi világban. Nem, ebből a háromból kell egy megfelelő egyensúlyra szert tenni. Mert van egy anyagi testünk, és emberi társadalomban élünk, az azt jelenti, hogy szükségünk van kapcsolatokra, És ezekkel nincs is semmi baj, csak de hogyha ez hiányzik, ez a harmadik hiányzik, és a probléma, főleg a mai társadalom, hogy ez is egyre jobban kezd hiányozni. Az emberek annyira törekednek az anyagi javak felhalmozására, hogy nincs idők a családjukra, nincs idejük a gyerekükre, a gyereket berakják a tévé elé, vagy manapság már a tévén már nem is annyira divatos az internet elé, és akkor nem kell foglalkozni a gyerekkel. A tévé vagy az internet neveli a gyereket. De az nem a legszerencsésebb, mert akkor a kapcsolatból nem származik az az íz. Mindenki akar ízt, tehát hogy ez nagyon fontos, mindenki egyfajta ízre vágyik. És mindezekből másfajta ízt tapasztalható, és mindezeknek vannak különböző alkategóriái, tehát hogy ezeket mind ki lehet egyre jobban és jobban bontani. És ez a harmadik fajta boldogság, ez nem keveredik szenvedéssel. Az érzelmi boldogság érzelmi szenvedéssel keveredik. Az érzéki boldogság az fizikailag testenben tapasztalható szenvedéssel keveredik. De a lelki boldogság ez transzcendentális, ez nem keveredik szenvedéssel. És mi szeretnénk egy olyan boldogságot, olyan fajta boldogságot, ami nem keveredik szenvedéssel, és ez természetes a lélek számára. Van erről egy történet, egy novella, amit egy angol író, James Taylor Coleridge írt Reggel a vén tengerészről, nem ismeritek-e. Nagyon röviden ez arról szól, hogy volt egy halászhajó, akik kimentek a tengerre halászni. De sajnos viharba keveredtek, és a vihar olyan erős volt, hogy elsüllyedt a hajójuk, de néhányan megmenekültek egy csónakban. És lecsillapodott a vihar, a szél elült, akkor nem esett többé az eső, és akkor ott maradtak néhányan egy csónakban. De a problémájuk az volt, hogy nem volt élelmük, és ami nagyobb probléma, hogy nem volt ivóvízük. És akkor ott hánykodtak már egy napja a tengeren, kettő napja a tengeren, és akkor egyre szomjasabbak és egyre éhesebbek lettek. És az egyik halász elkezdte inni a tengervizet. De a tengervízzel van egy probléma. Mindenki tudja, mi a probléma a tengervízzel? Sós. És az a só, mivel benne van a vízben, az nem, hogy csillapítja az ember szomjúságát, hanem még szomjasabbá teszi. És amikor valaki sós vizet iszik, akkor elkezd még jobban kiszáradni. És a másikuk, aki ott volt még a csónakban, akkor elkezdett itt sopánkodni, hogy ez milyen megdöbbentő. Itt vagyunk ebben a csónakban, és nem látunk körül, magunk körül semmi más, csak vizet. Mégis szomjan halni készülünk. Ugye ez egy ilyen ellentmondás, hogy semmi más nem látok, csak vizet, mégis szomjazok. Hogy van ez, mi ennek az oknak. És ugyanaz a helyzet a lélekkel itt az anyagi világban. Úgy néz ki, hogy nagyon sok olyan dolog körbeveszi, ami boldogságot ad. De mivel ez a boldogság keveredik szenvedéssel, nem tesz bennünket elégedetté. Ugyanúgy, ahogy egy szomjas embert a sós víz nem tesz elégedetté, ha bár víznek tűnik, ugyanígy a lelket nem teszi elégedetté az anyagi boldogságnak az ígérete, ami keveredik szenvedéssel. Nem adja meg azt nekünk, amit szeretnénk. Nekem volt egy tapasztalatom még középiskolás koromban, hogy mentünk a barátaimmal a menzára. És az volt a rendszer, hogy minden asztalra ki volt készítve egy kancsó víz, poharakkal, mellett a só és a bors. És azt kellett mindenkinek csinálni, hogy miután befejezte az étkezést, akkor újra tölti a kancsó vizet. És mi is megérkeztünk, kitöltöttük a pohár vizeket, meghúztam a poharat, és megéreztem, hogy ez nem tiszta víz, mert ebben van só. Mert voltak olyan találékony diákok, akik Megtöltötték a kancsót vízzel, és utána beleborították a sótartót, hogy a következő csoportnak úgy izgalmasabb legyen a tapasztalat. És akkor ott voltam, hogy így a számba volt a sós víz. Lenyelni nem akartam, hát kiköpni az meg nem volt olyan, ugye, gusztusos ott a széles körű közönség előtt, és akkor be kellett menni a mosdóba, és akkor ott kiköpni. De kicsit ez a helyzet a léleknek is az anyagi világból, hogy megkóstolja az anyagi boldogságot, de akkor úgy néz ki, hogy jó lesz, ugye elsőre, de amikor tapasztalja, hogy egy szenvedéssel teli, akkor azt meg nem akarja. De akarja is, meg nem is akarja. Tehát, hogy ugye, mert akarjuk a boldogságot, de nem akarjuk a szenvedést. De mindenfajta anyagi boldogság keveredik valami fajta szenvedéssel. A siker keveredik kudarccal, a tiszteletre való vágy keveredik gyalázattal, az anyagi boldogság keveredik boldogtalansággal, a győzelem keveredik vereséggel, tehát, hogy mindegyiknek ott van a másik oldala. És a kutatás a boldogság iránt az azt jelenti, hogy mi hogy találjuk meg azt, ami nem keveredik mindezekkel a nehézségekkel, mindezekkel a szenvedésekkel. Ez nem azt jelenti, hogy egyből le kell mondani ezekről, hanem egy megfelelő módon kell ezekkel is foglalkozni, vannak a szükségleteink, vannak emberi kapcsolataink, és az természetes. De hogyha van egy olyan kapcsolat, egy olyan elégedettség, ami beteljesíti a léleknek a valódi igényét, akkor ezek nem fognak nehézséget vagy problémát okozni. Hogyha ez nincs, akkor az probléma. Hogyha valakinek van egy trabantja, akkor lemondani a trabantról ugye nem tud. Csak akkor tud lemondani, hogyha valaki ajánl helyette neki egy Mercedes-t, akkor utána, hogy van trabant, vagy nincs trabant, akkor az nem egy olyan központi kérdés. De hogyha nincs Mercedes, csak a trabant van, akkor a trabant az elengedhetetlen számára, hogy közlekedjen. Ugyanúgy, hogyha valakinek nincs ez a harmadik fajta, akkor nem elengedhetetlen számára, mert a léleknek a természet úgy akar boldogságot. És ez mindannyian akarunk boldogságot. És ezért, hogy tapasztaljuk ezt a boldogságot, akkor ezt kell keresni. Hogy tudom én ezt megkapni? Mit kell nekem ahhoz csinálni, hogy megkapjam? És az első lépés, hogy tudunk arról, hogy van ilyen. Mert sokszor az ember már nem is gondolhatja, hogy van ilyen. És mindaz az íz, amit keresünk az anyagi világban, az keveredik egyfajta szenvedéssel. Vagy sokszor egy pici íz nagyon sok szenvedéssel. Sokszor beszélek olyan emberekkel, akik félnek valamitől. Félnek attól, hogy elveszítik az állásukat, félnek attól, hogy elveszítik az emberi kapcsolataikat, hogy a férj elhagyja, a feleség elhagyja őt, vagy félnek attól, hogy háború lesz, vagy félnek attól, hogy nem lesz elég pénzük, stb. Annyi minden dologtól lehet félni. És akkor mondtam, meg szoktam kérdezni tőlük, hogy tudod, hogy miért van ez a félelem benned? Szokták mondani, hogy általában, hogy nem. Hát ragaszkodsz hozzá, mert a félelemben is van egyfajta íz, hogy én félhetek. Vannak emberek, akik elmennek mozikba, hogy horrorfilmeket nézzenek. Ugye valaki gondolhatná, hogy most még kell elmenni egy mozikba azért, hogy az ember féljen, ugye, hogy átélje a rettegést. De ez is egyfajta íz. Lehet, hogy egy kicsit torz, de mindig egyfajta íz. Hogyha megkérdeznénk azoktól a személyektől, akik egy ilyen filmen ülnek a moziba, hogy szeretnék-e, hogy ami a filmen történjen, az velük történjen. És akkor mindenki mondja, hogy nem. Nem szeretném, én csak itt ülök a nézőtéren, és nézem, az itt pont elég. Ugye, mert akkor tudja tapasztalni azt az ízt, ami a ugye abba az a félelem, vagy abba a rettegésbe, az is egyfajta izgalom, de akkor nem szeretné, hogy ez vele történjen. Tehát, hogy amikor félünk igazából, meg kell kérdeznünk, hogy mi az, amit próbálunk ebből nyerni. Mert van valami fajta nyereség, amihez ragaszkodunk, mert hogyha nem, akkor nagyon könnyen fel lehetne adni. Mikor tud valaki eldobni valamit a szemétbe? Mikor tudunk kidobni valamit?
Nincs már több haszna.
Amikor, lemondunk, amikor értéktelen a számukra. Miért nem tudnak az emberek lemondani az aggodalmakról, vagy a félelmektől? Igen, mert még azt gondolják, hogy ebből nekem származik valami. Valamit kell. Lehet, hogy egy kicsi, és lehet, hogy a szenvedés része sokkal több. De hogyha csak szenvedés lenne, akkor jó, hát dob ki. De, és mindig feljön az elmémben is. Ugye kérdezte Péter? Hogy ragaszkodunk a gondolatokhoz, vagy mi van akkor, hogyha valaki ragaszkodik a gondolat, egyfajta gondolathoz. Ugye az is egyfajta íz, hogy én megfogok az elmémbe egy gondolatot, és ez sokszor történik, amikor valaki valamilyen stresszt, elmebeli szenvedést tapasztal, annak a gyökere az, hogy vitatkozunk a valósággal. Volt már mindenkinek ilyen tapasztalata? Neki nem szabadott volna azt mondani, amit mondott. Mi a valóság? Azt mondta. És akkor, amikor én vitatkozok azzal, hogy neki nem kellett volna azt mondania, akkor vitatkozok a valósággal. És büntethetem magam sokáig, hogy neki nem kellett volna azt mondania, de amikor vitatkozunk a valósággal, akkor tapasztalunk egyfajta feszültséget, egyfajta stresszt. De hogyha megvizsgáljuk azt a gondolatot kérdésekkel, na már most, hogy akkor mi történik, hogyha ő ezt mondta? Kell-e, hogy ez nekem szenvedést okozzon? Meddig szeretnék szenvedni attól, hogy ő ezt mondta nekem? Mert igazából, hogy valaki valamilyen csúnyát mondott rólam, hogy azt mondja rám, hogy én hülye vagyok. Tegyük fel. Mikor kezd el nekem fájni? Mert ez önmagában nem kell, hogy fájjon.
Ha magamra veszem.
Igen, közelít. Mert mondjuk itt van egy ember Németországból, nem tud magyarul. Én azt mondom neki, hogy hülye vagy, meg fog-e sértődni. Nem, mert azt se tudja, hogy mit mondtam neki. Ugye? Tehát, hogy önmagában, hogy valaki azt mondja, hogy hülye, akkor az nem kell, hogy fájjon. De amikor ugye magukra veszük, vagy amikor én, igazából a fájdalom ott kezdődik, amikor én megtámadom azt a másik személyt. Mit képzelsz te magadról? Miért mondott te ezt nekem? Akkor én kinyitom az ajtót, és akkor az a szenvedés be tud jönni, az a fájdalom be tud jönni. De hogyha én nem veszem magamra, nem nyitom ki az ajtót, nem támadom meg azt a szemét, akkor azt mondja, hát ezt mondta. És akkor nem érint meg. De hogyha én kinyitom az ajtót, hát mit képzelsz magáról? Hát én ilyen is ilyen okos vagyok, ennyi diplomám van, és különben is ő meg ezt és ezt csinált, akkor kinyitom az ajtót, és akkor tudom tapasztalni ezt a fajta szenvedést. Tehát, hogy ez rajta múlik, hogyha vannak ezek a gondolatok, megvizsgáljuk őket kérdésekkel, akkor rájövünk, hogy maguk a gondolatok nem kell, hogy szenvedést okozzanak, csak hogyha megfogjuk. Bhagavad Gita-ban van egy vers. A békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, hanem az, akit nem zavar a vágyak szakadatlan özönek, amelyek úgy ömlenek bele, mint a folyók, az állandóan töltődő, mégis mozdulatlan óceánba. Ugye a folyók mindig folynak az óceánba, de az óceán attól nem önt ki a medréből. Ugyanúgy, hogy nagyon sok minden megfordul az elménkben. Vágyak, gondolatok, érzelmek, de hogyha nem kezdünk el ragaszkodni ezekhez, akkor nem fognak ránk hatást gyakorolni, vagy nem fognak nekünk problémát okozni. De hogyha megfogjuk őket, hát ezt mondta nekem, hogy én ilyen vagyok. És miért mondta ezt? És ez nem is igaz. Akkor megfogjuk, És amikor megfogjuk, akkor elkezd hatást gyakorolni rá. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ne engedjük, hogy minden fajta hatás az ránk gyakoroljon egyfajta benyomást. Tehát, hogy próbáljunk kiegyensúlyozottak lenni. És ez nem könnyű. Nem könnyű, mert nagyon sok helyzet van, nagyon sok helyzet érhet bennünket felkészületlenül, de hogyha próbálunk tudatában lenni annak, hogy igazából mi lelkek vagyunk. És a Bhagavad Gita-ban az a kijelentés, hogy a lelket nem, a fegyver nem sebesítheti, szél nem száríthatja, akkor az azt is jelenti, hogy még másoknak a szavai sem bánthatnak bennünket, csak akkor, hogyha azt mi megengedjük. Jó, ehhez van esetleg valakinek kérdése, hogy hozzáfűzése. Nincs mindenki egyetért. Lehetne megegyetérteni, tehát hogy lehet vitatkozni nyugodtan. Jó, akkor a következő része, amit szeretnék mondani, szintén szeretnék elmesélni egy történetet. Ez a történet arról fog szólni, ugye beszélünk a Vajkuntaraszáról, a legfelsőbb személy és a parányi léleknek a kapcsolatáról. Hogy honnan tudjuk, hogy ez létezik? Hát lehet, hogy mondják a Szentírások, hogy van ilyen, hogy létezik Isten, és nem csak a Krisna tudat, hanem a kereszténységben, más vallásokban is. De honnan tudom, hogy ez létezik egyáltalán? Van erre logikus bizonyíték, vagy ez csak egyfajta bhakti? Egy történetet szeretnék elmondani, amit Einstein nevéhez fűznek. Ez a történet, ez próbáltam kideríteni, hogy most ez tényleg igaz-e. És próbáltam kapcsolatba kerülni a Los Angeles-i Einstein intézetnek a vezetőjével, aki egy magyar ember. Illy Józsefnek hívják. És a családja az Budapest mellett a Szentendre felé van egy falu, ami P-betűvel kezdődik. Pomázónak, a Illy család az Pomázón lakik. És akkor próbáltam vele kapcsolatba kerülni. Megírtam neki e-mailbe ezt a történetet, és mondta, hogy ő nem tudja, hogy ez valóban megtörtént-e, de a történet olyan jó, hogy még Einstein neve nélkül is nagyon jó. És akkor mindenki eldöntheti most, ez Einsteinhez kapcsolódik, vagy nem, de akkor próbáljuk a történetre fókuszálni. Volt egy professzor, egy ateista professzor, az egyik svájci egyetemen, aki a diákoknak beszélt arról, hogy igazából a tudomány már mindent meg tud magyarázni, és nem létezik Isten, mert nem tudjuk Isten tapasztalni. És az egyik diákot felszólította, hogy fiam, te hiszel Istenben? És mondta a diák, hogy igen, uram, hiszek. Akkor mondta a professzor, hogy lenne egy pár kérdésem, hogy Isten teremtette ezt a világot? És mondta a diák, hogy igen, uram, Isten teremtette. Van szenvedés ebben a világban? És mondta a diák, hogy igen, van szenvedés ebben a világban. Isten jó? Isten jó. Hogyha Isten teremtette a világot, és Isten jó, akkor miért van szenvedés ebben a világban? És akkor folytatta tovább, hogy kedves fiam, én nekem most halt meg a testvérem, aki itt hagyott egy özvegy asszonyt és három árva gyereket maga után. Hogyha Isten létezne, miért engedne ilyen szerencsétlenségeket? Annyi helyen van háború a világban, járványok, annyi szenvedés van, hogyha Isten jó, akkor miért vannak ezek a szenvedések ebben a világban? És akkor tovább kérdezte a diákot, hogy fiam, látod már valaha Istent? És a diák azt mondta, hogy nem láttam valamit. Hallottad már valaha Istennek a hangját? És azt mondta, nem hallottam, Uram. Érezted-e az illatát Istennek? Nem éreztem, Uram. Tapintottad-e a kezeddel? Nem tapintottam, Uram. Érezted-e az ízét? Nem éreztem, Uram. Akkor, kedves fiam, levonhatjuk a következtetést, hogy a tudomány mai állása szerint a te Istened nem létezik, mert nem lehet látni, hallani, tapintani, érezni, semmilyen szempontból nem lehet tapasztalni. Akkor a te Istened nem létezik. És amiért hiszel benne, az csak a vak hit. Akkor mondta a diáknak, hogy leülhet, és a diák megkérdezi, hogy kedves Uram, kérdezhetek én is valamit? És mondta a professzor, hogy igen, kérdezhetsz. Professzor úr, létezik-e olyan dolog, mint fény? És mondta a professzor, hogy igen, létezik. Professzor úr, létezik-e olyan dolog, mint sötétség? És a professzor azt mondta, hogy igen, létezik. És erre, amikor ezt mondta, a diák azt mondta, hogy Uramon téved. És amikor ezt mondta, mindenki elhallgatott, ugye egy 200 fős előadóterem, még a légynek a zümmögését, a rádiótelefon zümmögését még nem lehetett hallani akkor, de a légynek a zümmögését lehetett hallani, mert akkor még nem volt szokás vitatkozni a professzorral. És akkor megkérdezte, hogy fiam, ezt hogy érted? Kedves professzor, a fény az egy szubstancia, amit lehet fokozni. Lehet kis fényünk, nagyobb fényünk, kétszer, ötször, tízszer akkora fényünk. De a sötétséget azt nem lehet fokozni. Amikor valaki kimegy egy éjszaka, amikor nem világít a hold, a csillagok, és nincs utcai világítás, azt a korom sötétséget nem lehet megkétszerezni, meg ötszörözni, meg tízszerezni. Az azt jelenti, hogy a fény az egy szubstancia, és a sötétség az nem egy szubstancia, csak a fénynek a hiánya. Akkor kérdezett tovább a diák, hogy Uram, létezik olyan dolog, mint hő, mint meleg? És mondta a professzor, hogy igen, létezik. És létezik olyan dolog, mint hideg? És a professzor megint azt mondta, hogy igen, létezik. Uram, ismét téved, mert a hő az egy szubstancia, amit lehet fokozni, lehet kis hőnk, kétszer, ötször, tízszer akkora hőnk, de a hideg, azt nem lehet fokozni. Van egy abszolút nulla fok, mennyi az? Mínusz 200... Mennyi?
73.
Mínusz 273. Annál nem lehet hidegebbet tapasztalni. Az azt jelenti, hogy a hideg az nem egy önálló szubstancia, az csak a hőnek a hiánya. És ugyanígy, amikor az emberek tapasztalnak szenvedést a világban, ugye beszélt arról, hogy Isten jóságos, az nem Isten jóságának az ellentéte, hanem Isten jóságának a hiánya. Hát, hogyha valaki eltávolodik Istentől, akkor amilyen mértékben eltávolodik, olyan mértékben tapasztalja Isten jóságának a hiányát. És a szenvedés, amit tapasztalnak itt az emberek, az nem a boldogságnak az ellentéte, hanem csak a boldogságnak a hiánya. Isten jóságának a hiánya. És amikor ezt az ember megérti, akkor mi a megoldás? Hogyha a távolság okozza a szenvedést, akkor közelebb kell menni. Tehát, hogy nagyon, nagyon egyszerű. Hogyha valaki fázik, akkor közelebb kell menni a kályhához. Hogyha valaki nem lát, akkor közelebb kell menni a fényforráshoz. Tehát, hogyha valaki szeretne Isten jóságában részesülni, akkor közel kell menni hozzá, és akkor nem fogja tapasztalni ezt a szenvedést. De a diák még folytatta. Kedves Uram, hogy itt az egyetemen tanítják-e az evolúciós elméletet? És mondta, hogy természetesen fiam, a darwini evolúciós elmélet az előír tananyag, és tanítjuk, persze. És akkor szeretném megkérdezni, hogy a professzor úr figyelemmel tudta-e kísérni a fajoknak a kialakulását. Ugye, mert azt mondja az evolúciós elmélet, hogy az egyik faj sok-sok millió év alatt átalakul egy másik fajjá. Egyik faj átalakul egy másikká. Hogy akkor ez hogy van bebizonyítva, hogyha nincs senki, aki megfigyelje. Ugye senki nem él olyan hosszú ideig, hogy akkor egyik faj átalakul a másikká. Ez egy feltételezés. És akkor mondta a professzor, igen, ezt nem látta senki. Tehát, hogy akkor ez egy feltételezés. És akkor mondta, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy ön nem egy tanár, hanem egy prédikátor, aki a saját hitét prédikálja itt az egyetemen. És akkor a diákok elkezdtek nevetni. És akkor odafordult a többi diák felé, és akkor megkérdezte tőlük, hogy látta-e már valaha valaki a professzor agyát? És a diákok azt válaszolták, hogy nem. Tapintott-e valaha valaki a professzor agyát? És azt válaszolták, hogy nem. Érezte az illatát valaha valaki a professzor úr agyának? És az volt a válasz, hogy nem. Érezte az ízét? És az volt a válasz, hogy nem. Akkor, kedves professzor úr, ha levonhatjuk a konklúziót, hogy a tudomány mai állása szerint az ön agya nem létezik, nem lehet látni, hallani, tapasztalni, ízlelni, és hogyha ez igaz, hogyha ez nem létezik, akkor hogy tudnál hinni a szavainak? És akkor a professzor nagyon le volt forrázva, mondta, hogy nem tudtok másként elhinni azt, amit mondok. És mondta diák, hogy igen, ez a hit, ez a kapcsolat, a legfelsőbb személy és az ember között. És amikor ez a hit, ez tapasztalattá érik, akkor tudjuk tapasztalni ezt a kapcsolatot. És ez a kapcsolat, ez a harmadik fajta kapcsolat, ez mindenki számára elérhető. Mert ez mindenkinek ott van. Azt mondják a szentírások, hogy ez az Isten iránti szeretet, ez ott van mindenkinek a szívében, csak be van fedve. Kédű, mohóság, irigység, büszkeség, illúzió, ezek mind befedik. És a lelkileg gyakorlása, főleg a szennév éneklés, amit reggel próbáltunk, az azt csinálja, hogy ezeket a tisztátlanságokat a szívből kitakarítja. És amilyen mértékben valaki ezt teszi, és amikor megfelelő módon csinálja, akkor ez a szeretet felébred. És akkor mindenki tudja tapasztalni. Tehát, hogy ez mindenki számára elérhető, kivétel nélkül, hogyha mi, és csak rajtunk függ, nem függ azon, hogy most valaki tud valamit, vagy nem tud valamit, nem függ attól, hogy milyen anyagi helyzetben van, gazdag, szegény, iskolázott, nem iskolázott, nem függ semmitől. Csak attól függ, hogy valaki akar-e, hogy akar-e közelebb kerülni hozzá. Senkitől nincs elvéve a szabad akarat. Azért, mert ez a szeretet, az a szabad akaraton függ. Isten nem fog senkit kényszeríteni rá, mert lehet-e valaki kényszeríteni arra, hogy szeressen valaki mást? Valakihez oda mennek egy puskával, ráfogják a puskát, és akkor mondja az, aki tartja a puskát, hogy szeress engem. Még lehet, hogy azt is mondja az áldozat, hogy hát én nagyon szeretlek téged, de az nem lesz elég őszinte, mert csak azért mondja, hogy próbál meg szabadulni ettől a fenyegetéstől. Tehát a szeretet a szabad akaraton függ, ezért nincs kényszerítve. Tehát, hogy mindenki választhatja azt, hogy szeret valaki más, hogy szeretse Istent, de hogyha nem választja, akkor keresheti a boldogságot még itt az anyagi világban. Ezért van a sokfajta lehetőség, 8.400.000 létforma, annyi fajta bolygó-bolygó rendszer, hogy itt lehet sokáig bolyongani, keresni az úgynevezett boldogságot. De hogyha valaki szeretne megtapasztalni, megérteni ezt a transzcendentális boldogságot, akkor lehetőség van az ő számára is. Tehát, hogy mindenkinek van választás, ez nagyon, nagyon fontos összetevője, hogy mi döntünk. Nem valaki más dönt helyettünk, hanem mi döntünk. És amit szeretnénk, akkor lehetőségek nyitválnak előttünk a lehetőségek a felemelkedésre, nyitválnak a lehetőségek a degradációra, és mindegyik ígér valamit. Senkit nem az alkohol visz abba, hogy lecsúszson. Az alkohol az őszinte. Az csak azt mondja, hogy ha engem választasz, én degradálni foglak téged. Nem fogsz tudni beszélni, nem fogsz tudni menni, és fájni fog a fejed. És az alkohol őszinte, engem választasz, ez lesz. És van valami íz. És hogyha valaki ezt választja, akkor minden esetben, akkor őszintén degradálni fogja azt a szemét. Hogyha valaki a cigarettát választja, amiben szintén van íz, akkor a cigaretta azt ígéri, hogy én tökre fogom tenni a tüdődet. Bennem bízhatsz. Tönkre fog menni. Tehát, hogy ez garantálva van. Hogyha kicsit szívsz cigarettát, kicsit tönkre menni, hogyha sokat, akkor jobban fog tönkre menni. Pécset, ahol tanultam, akkor ott volt a Pécsi Közgazdasági Egyetem mellett a Bad dohánygyár. És az egyik marketing órára a marketing tanár áthívta a dohánygyárnak a marketing vezetőjét. És akkor beszélt marketingről így úgy amúgy. És akkor a diákok után úgy bekérdeztek, hogy hát, de hát a dohányzás ugye káros az egészségre is. És erkölcsileg az hogy rendezi ő saját magában, vagy a dohánygyár, hogy hát most, hogy azt reklámozzák, ami tönkreteszi másoknak az egészségét. És akkor a marketing vezetőnek az volt a válasza, hogy a dohánygyár tüdőszanatóriumokat támogat, hogy kezeljék azokat az embereket, akik tüdőbetegek lettek. Ugye ez egy nagyon humános megoldásnak tűnhet, hogy nagyon kedvesek végül, hogy hát tüdőszanatóriumokat támogatnak. Nagyon szép gesztus. Hogyha valaki őket választotta, és sikeres volt. Tehát, hogy megkapta a dohányos azt, amit igazából ígért a cigaretta, tönkrement a tüdeje. Tehát, hogy megkapta azt, ami volt az ígéret, és akkor, de utána még akkor segítik tovább is az ő pénzéből, ugye, mert szerintem a profitjuknak nem olyan nagy százalékát fordítják azért erre, de valamit, hogy megnyugtassák a lelkismeretüket. Tehát, hogy mindennek van valami fajta ígérete, de ezért kell a teljességében látni a történetet. Hogyha látjuk mind a két oldalt, akkor tudunk választani. Mert amikor csak az egyik oldal van hangsúlyozva, ugye csak a jó oldal, és az ember nem olvas el az apró betűs részt, ugye? Manapság divat, hogy az ajánlatot nagy betűkkel kírják, és a feltételeket nagyon kis betűkkel. És mondják, hát ott voltak a feltételek. Ugye kis betűkkel, mikroszkóppal lehet csak olvasni, és akkor aláírta az illető. Ugyanúgy, amikor valaki vágyik az anyagi boldogságra, el kell olvasni a kisbetűt is, hogy ez szenvedéssel együtt van. És a boldogság utáni vágyunk, hogy szeretnénk egy olyan fajta boldogságot, ami nem keveredik szenvedéssel, az egy valóság, lehet azt is választani. Ebből a háromból bármelyiket választhatjuk, bármilyen arányban. Tehát, hogy ránk van bízva, szabad akaratunk van, de akkor mindennek megvan a maga következménye is. Jó. Ehhez van esetleg valakinek kérdése. Lassan lejár
az időt. Hogy mi célból keresik az emberek a célokból a kapcsolatot a mesterséggel felsőbb személyiségével?
Tehát, hogy miért keresik a...
Igen, milyen célok, hogy miért valaki fűzze hozzá reményt, és ha igen, akkor mit, ha nem, akkor az milyen, és akkor melyik kérdezi.
Tehát, hogy milyen célokból? Hát többféle célból fordulhat valaki legfelsőbb személy felé. A Bhaktivinoda az egyik lelki tanítómester, a tanítványi láncszakban négy fő motiváció van, amiért valaki Istenhez fordul. Az elsőt azt úgy hívják, hogy bhaja, félelem. Ugye valakik úgy is azonosítják magukat, hogy én Isten félő vagyok. Ugye az alapvető motiváció a félelem, én betartom a szentírások utasításait azért, mert hogyha nem tartom be, akkor bajba kerülök. És akkor inkább betartom, hogy ne kerüljek bajba, ugye Isten félő vagyok. És akkor úgy látom Istent, mint aki büntet. ugye vannak pokolbolygók, és akkor, hogyha valaki ezt és ezt csinálja, akkor a gehenna tüzén fog égni, stb. Stb. És akkor valaki fél attól, hogy akkor ez fog az osztály része lenni, és ezért próbálja követni. Fordul Isten felé. A második fajta motiváció azt úgy hívják, hogy ása. Ása az azt jelenti, hogy remény, anyagi vágy. Hogy ez nagyon praktikus, hogy van egy legfelsőbb személy, aki mindenható. Ez azért praktikus, mert nekem sok anyagi vágyam van, és nem olyan gyakorlott vagyok ezeknek a beteljesítésébe, tehát, hogy sokkal több vágyam van, mint amennyit be tudnék teljesíteni. De hogyha van egy olyan személy, aki mindenható, aki minden vágyat tud teljesíteni, ez nagyon praktikus, mert akkor szeretném megmutatni a listámat, akkor ez lenne egyes pont, kettes pont, hármas pont. És akkor felsorolom az anyagi vágyaimat, hogy mit szeretnék én megkapni Istentől. És akkor valaki úgy látja Isten, mint jutalmazó. És azért adja be a Szentírások utasításait, hogy akkor az anyagi vágyai be tudjanak teljesülni. Tehát, hogy ez is egyfajta motiváció, ez egy kicsit jobb, mint az első. A harmadik fajta motiváció azt úgy hívják, hogy kartavya buddhi, hogy kötelesség. Hogy a legfelsőbb személy a forrása mindennek, minden tőle kaptam ezt a testet, az intelligenciámat, minden, ami van, azt tőle kaptam, akkor az az én kötelességem, hogy szolgáljam őt, mert én rajta függök. És akkor valaki úgy látja Isten, mint az Atya, mint aki gondoskodik rólam, aki mindent megad nekem, és ezt nem is kell kérnem tőle, mert természetesen gondoskodik rólam. És ez az én kötelességem, hogy én szolgáljam. Ez a harmadik fajta motiváció. Ez már jobb. Az első a félelem, az a tudatlanság, ez tartozik. A második az anyagi vágyakozás, az a szenvedélyhez. A kötelesség az a jóság kötelejéhez, és van a negyedik és a legjobb motiváció, az a rága vagy ragaszkodás, amikor valaki azért végzi Istennek a szolgálatát, mert ő annyira csodálatos, annyira szeretettel teli, és olyan tulajdonságai vannak, ami inspirál engem erre a szolgálatra. Tehát, hogy ez a négy fő motiváció van, amikor valaki hisz Istenben, és fordul Isten felé. A felelőtt, a kötelesség és a ragaszkodás, hogy a Istennek a csodálatos természete. És valahol el kell kezdeni. Lehet, hogy valaki elkezdi a félelemnél, az anyagi vágyaknál, de valahol, és akkor azt lehet utána tisztítani, vagy emelni. Ez így válaszolt a kérdésre?
Köszönöm.
Jó, más kérdés. Jó, hogyha nincs több kérdés, akkor a délelőtti szekció ezzel zárulna. És most egy olyan negyed óra múlva következik az ebéd, és délután, ebéd után lenne szolgálat. Három helyen van szolgálati lehetőség. A gyümölcsösben ilyen most volt meccés, és akkor ágakat kell összegyűjteni. Van a kertészetben lehetőség a pincébe pakolni, vagy azt hiszem ott a rebarbora leveleket, vagy a rebarborát rendezni. És a tehenészetben is van egy-két szolgálati lehetőség, hogyha valaki nem tart az állatoktól. Okay. Akár matezsiknek is lehet. És körülbelül úgy kérték, hogy lenne egy öt személy, aki tudna segíteni a gyümölcsösben, hogy ki az, aki szeretne gyümölcsösben segíteni. Hú, ez nagyon sok
átokra gondoltam, csak azért kicsit nyilván félek tőle, mert nem szoktam tenni a közelében lenni. Akkor elni.
Aha.
Nekem a kutya meg szokott.
Aha. Az jó, csak itt nincsenek kutyák.
Igen, tehát...
Igen, a tehenek úgy nagyobbak.
Igen. Úgyhogy a tehenek most.